Beszéljük meg. A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsora.
Miért van ennyi kiabálós anyuka? Gyerekkel hirtelen is kiabál. Vagy miért van ennyi menekülő ember, aki könnyebb utat választja konfliktusok elől, egy rendben, egy családban, munkahelyen. Elmenekülök, elszomorodok, depresszió. Az jött le nekem, ahogy mondtad, hogy az agyunknak, hát nagyon egyszerűsítek, bocsánat, hogy két része van. Van a gyík agyunk, az ősi rész, és van a homo, az emberi agyunk, ez a kognitív rész, és ha nem pihen ez a homlok rész, akkor jön ez az ősibb rész, ha jól értem, és azért van az, hogy akkor az ősibb agyunk reagál, az ősibb, az állatibb, és abban kettő van, menekülj vagy harcolj. És akkor kiabálunk a gyerekkel, ordítunk egymással a munkahelyen, bántjuk egymást, vagy magunkat, vagy állandó menekülés, megsavanyodás, depresszió, nem pihen az nagy agyunk. Ez nekem olyan fontos volt, hogy beszél erről a pszichológia, hogy élettani hatás az, hogy összeszerettebben tudjunk viselkedni, és ne a gyík agyam uralkodjék rajtam, ahhoz igenis az agynak szüksége van pihenni, hogy nagyobban lásson összefüggéseket. Na, szóval, ha úgy viselkedünk, mint a gyík, akkor lehet, hogy pihenni kéne, és a nagy agyat pihentetni kell. Hogy kell jól pihentetni? Hát a rossz pihentetés ugye az, hogy chips, elhízunk, nézzük a tévét. Olykor jól esik megnézni egy filmet, én is nézek. Olykor jól esik bambulni, én is szoktam. Csak ez nem minden. Tehát a legjobb pihenések az, amit nem lapozok vissza, ami azt a három nyilat rendbe teszi. Amiben ott van az Isten, az Istennek a csöndje, az Istennel való találkozás, amiben ott vannak a többiek, a találkozások, és amiben ott van az, hogy tudok a saját gondolataimmal, nem a tévé gondolataival egyedül lenni. A mai kultúrában hadd mondjuk azt, hogy borzasztóan betör ez a képernyős világ az életünkbe. Ezzel küzdünk mindannyian, mert este jól esik bambulni a tévét. A gyerekeink jönnek, a laptopok, meg ezek a kisebb-nagyobb képernyők, és a képernyőt bámuljuk, és nem győzünk tiltakozni teológusok és pszichológusok, hogy ez nem pihenés. A legrosszabbat tesszük magunknak. Tehát itt keresztényként markánsan a világ ellen kell kicsit élnünk. Az a jó pihenés, ahol az ember mozog, a testünk tiltakozik az ellen, az élet ellen, amit élünk. Az ősembernek a teste van. Tessenek elmenni ősember barlangba, hogy élt az ősember. Ugyanaz a testem. És mi pedig hogy élünk. Egész nap civilizáció is. És ülünk sokat, és bent vagyunk, és tiltakozik a testünk. Magas vérnyomás, elhízás, rákos daganat. Tiltakozik a test, hogy ez így nem normális. Tehát nem jó ez. Aztán a tévénél ugye butulunk. Tehát egyszerűen öntik ránk a gondolatokat, a képeket, nem kell se elképzelni, se gondolkodni, megterhel, és rakja ránk. Tehát butít, kétségtelenül butít. És el is tud szakítani, magányossá tesz. Hát még egy film közben, én szeretem a családot zaklatni mindig, hogy beszéljük, kommentálom, hogy mit látunk. Hogy beszélgessünk már közben, hát nehogy már az fontosabb legyen, és családi életet éljünk akkor is, ha filmet nézünk. Tehát, hogy elmagányosít, a képernyő elmagányosít. Kinek mi? Nem akarom, olykor nézünk filmet. De vegye már észre mindenki magán, hogy jól pihene. Hogy tényleg az igaz életet szolgálja, ahogy pihen. Nagyon jónak tartjuk a mozgást, ki a természetbe, utazást, látni más kultúrákat, kiszakadni a taposó malomból, annak a feszültségeiből, elmenni máshová. Szóval ezeket nagyon jónak tartjuk. Tessenek ezen töprengeni házi feladat, hogy jól pihenek-e. És azt a nagy agyat, aminek kell a pihenés, azt én pihentetem rendesen.
Itt van egy kérdésem már is. Állandóan tele vagyok kérdésekkel, és ez nagyon jó alkalom számomra is, hogy föltegyem őket. Az imádság számunkra pihenés vagy munka? És ugye, amikor a gyerekkoromban én is megtanultam, hogy imádkozni kell naponta többször, még azt is megmondták, hogy hány percig kell, reggel is kell, étkezés előtt is kell, után is kell, aztán napközben még kellene 20 percet elmélkedni, aztán este is kell, tehát egy ilyen kötelességszerű nem is tudom, micsodává vált az imádkozás, és nagyon sokáig én magam is úgy éltem, hogy akkor hát van egy csomó munkám, és még imádkozni is kell, és akkor már alig várom, hogy teljesítsem ezt, és akkor kiszabadultam ezek közül, a kötelességek közül. És aztán Miklós meg egy olyan diát csinált, aminek az a címe, hogy megpihenni az imában. És ez egy ilyen fals dolog, hogy most akkor az ima az most dolgunk, vagy nem, vagy egyáltalán hogyan tanítsuk meg a gyerekeket, meg magunkat is úgy imádkozni, hogy az ne egy legyen a sok-sok kötelességünk között, hiszen hát ennél sokkal fontosabb dolog.
Majd kérdezek én is nehezen. Az imádságnak a definíciója, hogy találkozás az Istennel és egyesülés az Istennel. Ez a definíció. Találkozni és egyesülni. Na most az én részemről, mivel testi lény vagyok, történelmi lény vagyok, ez itt az én részemről, ez nem lehet csak egy érzelem, egy várakozás, hanem hogy mondjam, teljesíteni kell. Tehát valamit úgy fejezem ki. Ez így van a párkapcsolatban is, hogy mondogatom a házastársamnak, hogy szeretlek, ott belül, de ha ezt történelmi módon nem valósítom meg, hogy néha bevásárlok helyette, ne ő cipekedjen mindent. Hogy kímélem vasárnap, hogy drágám, veszünk papírtányért, megoldjuk. Tehát, hogy hogyan, hogy hol tudom kímélni, tehát ha testileg nem jelenik meg az, hogy szeretem a másikat, akkor az duma, hogy szeretem. Tehát a történelmi lény, a testi történelmi lény, az pont azzal fejezik, hogy igaz, amit gondol, hogy úgy is él. Úgy is él. Tehát Isten felé én nem egyszerűen csak gondolom, hogy jóba vagyunk, hanem azt igyekszem megélni, megvalósítani. Tehát személyesen, akkor is, ha cellámba vagyok, ha egyedül vagyok, a templomba vagy otthon, akkor is azt mondom, hogy imádságokat végezni kell, mondani kell, meg kell valósítani. Nem csak gondolni. A másik az, amit ide el kell mondanom az imádság teljesítményéhez, hogy Krisztus azt mondja, hogy ketten-hárman csináljátok. Ahol összejöttök, ott vagyok. Tetszenek tudni, ez nagyon izgalmas, hogy a világ legintimebb dolgát, az imádságot, azt mondja Krisztus, csináljátok együtt. Nincs attól intimebb, mint amikor én nagyon őszintén elmondom az életem az Istennek, és figyelek rá, meg kisírom magam az Isten előtt. Nincs ettől intimebb. És azt mondja, csináljátok együtt. Szóval ahhoz, hogy együtt jól tudjuk csinálni, hogy ne zavarjuk egymást, ne bántsuk egymást, ahhoz meg kell tanulni ezt a rutint. A mi atyánknak a szavait, a szertartásnak a mondatait, az éneknek a dallamát, ezeket a mechanikus részt meg kell tanulni, hogy tudjunk együtt imádkozni, hogy ne zavarjuk egymást. Ne húzzuk az éneket, ne ordítson a másik. És azt kell mondanom, hogy nagyon fontos együtt imádkozni, mert ha ezt a legintimebb területet, egy család, egy szerzetes rend, egy közösség, egy munkahely, egy város, ha tud együtt imádkozni, akkor tud együtt cselekedni. Ez az izgalmas. Az imádságban begyakoroljuk azt, hogy magam egy kicsit visszafogom, hagyom a másikat is lenni, nem zavarom az ő személyes imádságát, ki tudja, örömmel imádkozik, vagy éppen gyászol. Tehát, hogy egy nagy együtt lélegző közösség vagyunk, amikor imádkozunk. Ahol nem tudnak együtt imádkozni, ott nem is tudnak együtt cselekedni. Tehát fontos, bármennyire mondja Krisztus, hogy imádkoztok, zárkózzatok be a kamrába, az is kell. De azt is mondja, hogy ketten-hárman műveljétek együtt. Tehát ő mindenkit buzdítok, én a magam módján imádkozom, és intim, és személyesen, az a fele is kell, de a másik is kell, hogy tanulják meg a gyerekeink ezt a teljesítést, hogy tudjunk együtt imádkozni. Ezen túl azért azt még el kell mondanom, hogy az ünnep, a vasárnap, a nyaralás, az nem csak annak az ideje, hogy az ember liturgikusan teljesítsen, tehát hogy énekeljek, részt vegyek a szertartásokon, hanem hadd mondjam azt is, hogy kávézni az Istennel, ezt úgy szeretem, ezt a gondolatot, hogy csak úgy együtt lenni az Istennel, amikor nem teljesítesz felé, hanem bárhol. Ez olyan jó, hogy vasárnap délután, vagy bármikor mi nyaralunk, akkor egy kicsit külön vonulok, és csak úgy kávézom egyet az Istennel. És nem mormolok neki imát, meg nem hajbókolok előtte, nem hajtok térdet, hanem csak úgy együtt vagyok az Istennel. Ez a csak úgy lenni, vele együtt lenni. És a mi Istenünk van olyan nagy vonalú, hogy ilyenkor nekünk ajándékozza a jelenlétét. Tessenek nézni, ez a legtöbb, amit az Isten adhat, a jelenlétét. Nem okosságokat mond, nem ránk szól, nem bűnbánatra indít már megint, egyszerűen a jelenlétét adja nekünk. És én szeretem azt a hasonlatot, hogy egy pohár forró vízbe, ha beleteszünk egy filtert, akkor ugye szépen lassan elkezd kiázni az a filter, és szépen lassan átjárja az egész vizet, hogy az Istennek a jelenléte ilyen, amelyikünk találkozott már vele, azt tudja, hogy az átjár engem az utolsó sejtemig. És úgy szeretnék én most onnan beszélni önökhöz. Abból a jelenlétből, amit kapunk ajándékba. És ez a jelenlét, ez jön velünk, bárhová megyünk. Na ez az imádságnak a csúcsa. Talán ezt hívják szemlélődésnek, hogy találkozni és egyesülni az Úristennel. Tehát nagyon kívánom mindenkinek, hogy tapasztalja meg azt, hogy Istennel kávézni, teázni, az egy nagyszerű dolog.
De az is nagyszerű, hogyha a családtagokkal együtt kávézunk, teázunk, eszünk, nyüzsgünk, és bizony a családdal közösen eltöltött szabadidőt is, hát azért is dolgozni kell. Na, hát itt most megint van egy ellentmondás, hogy most lazítsunk, vagyis hogy ne lazítsunk, hanem dolgozzunk azért, hogy aztán lazíthassunk, és bizony be kell iktatni a napi rendünkbe, heti rendünkbe, és az éves rendünkbe, erről lesz most szó, hogy egymással időt töltsünk el. Hogy küzdjünk meg azért, hogy a vasárnap legyen közös étkezés, az biztos. De hogy a hétköznapokon is, amikor ugye este nagy nehezen összejön a család, vagy hazaszállingózunk, akkor aki otthon van, azok együtt vacsorázzanak. Ne külön-külön mindenki kikapuljon hűtőből egy darab párizsit, hanem legyen közös időnk. Mert ha van közös időnk, és erre megteremtjük a lehetőségünket, akkor tudunk beszélgetni, tudunk örülni, tudunk együtt lazítani, meg hát tudjuk egy kicsit egymást piszkálni is.
Morálisból hadd mondjam, hogy parancs, hölgyek urak, parancs. A vasárnap annak az ideje, hogy Szent Pál úgy hív, a testvéri rendre utasításnak az ideje. Miről van szó? Hogy ha bajom van a testvéremmel, mert látom, hogy csúszik lefelé a lejtőn, a barátommal, házastársammal, gyerekemmel, akkor ha direkt oda megyek, 5 percbe kiosztom, tudjuk mindannyian, nem esik jól, hiába van igazad. Nem esik jól. Hanem ez az időzni egymásnál, ez azt jelenti, hogy sütünk egy kis barbecue-t, vagy bográcsban sütünk, vagy nem tudom, elmegyünk sétálni a hegyekbe. Tehát, hogy valamit csinálunk együtt, csak úgy együtt vagyunk, és közben van alkalom arra, hogy beszélgessünk a nehéz dolgokról is. Tehát rögtön rátérni ugye a nagyon nehéz témára, mindannyian tudjuk, nem megy, kell bemelegítés, ráhangolódás, érzelmileg a feszültségek kicsit oldódjanak. Utána viszont dolgunk, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez dolgunk. Az ilyen összejöveteleken dolgunk egymást elkapni morálisan. Miért mondom most, hogy ne akkor vedd már észre, hogy jé, ezek is el akarnak válni, mikor beadták a válópert. Jé, milyen beteg lett az az ember. Jé, mi történt a testvéremmel, ki gondolta volna. Hanem ezek az összejövetelek arra az időre is valók, hogy egymást lássuk, és egymást fölkaroljuk, noszogassuk, biztassuk, ha kell, rendre utasítsuk nagy szeretettel, de ez dolgunk. Tehát jobb korán elkapni a lejtőn nagy szeretettel, mint amikor már nagyon lecsúszott, és akkor széttárom a kezem. Ez kérem kényes. Ezt egy kicsit tanulni kell, hogy kell ezt jól csinálni, milyen mondatokat szabad mondani, mit nem, de ezt lehet tanulni. A középkorban ezt a rendre utasítást, ezt erényinek tartották, erénynek. A lelki irgalmasság jótettének tartották. Ma pedig ilyen kényesen állunk, az ő élete majd ő tudja, szalad le a lejtőn, majd ő tudja az ő saját életének a kovácsa. Szóval ez a tolerancia, hogy tolerálom a bűnét, a lezuhanását, ez nem szeretet és tisztelet, hanem ez magára hagyás. Ha szeretem, nem hagyom magára. Helyette nem tudok élni és dönteni. De ne hagyjuk egymást magára, tehát időzzünk csak egymásnál hosszan, és legyen idő arra, hogy én is meghalljam, ha felém kritikát fogalmaznak meg, és legyen bátorságom nekem is, hogy szeretetteljes légkörben a másikat időben elkapni.
A közös élmények egyébként a házaspár szerelmének a tartósá tételéhez is hozzásegítenek. Itt idézzünk egy tanulmányt, ahol azt írják le, hogy azok a házasok, akik arról számolnak be, hogy a mi szerelmünk nem múlik el, nem úgy van, hogy 2 évig tart, aztán puffa, hogy le van írva, és akkor utána már csak úgy szeretjük egymást. Nem, ez tényleg a lelkesült szerelmet is táplálja az, hogyha egy házaspár élményszerű, tehát valóban élményszerű dolgokat csinál együtt. Most erre jó a hobbi is, majd később lesz egy diánk a hobbikról is, vagy bármi olyan közös élmény, ami nagyon feldob mind a kettőnket. És ezekre a közös élményeknek a megszervezésére is figyelmet kell fordítanunk. Tényleg sokat fogunk nyerni, mert hogy ez a tanulmány pont azt írja le, most nem részletezem, hogy milyen bonyolult mechanizmusokon keresztül, de azért ez azt hiszem, hogy könnyen belátható, hogy a közös élmények, amelyek egyenként is lelkesítenek minket, összekötnek minket érzelmileg is, és tartóssá teszik a szerelmet a házaspár között. Azért itt hát beszélünk családról, stb. Mi történjen azokkal, akiknek nincs családjuk? Akik azt mondják, hogy egyedül vagyok, én ebből kimaradok. Igazságtalan lenne, hogyha nem beszélnénk róluk, de róluk is abból a szempontból beszélnénk, hogy aki egyedül érzi magát, és valamilyen okból egyedül van, arra azt gondoljuk, hogy felelős azért, hogy közösséget teremtsen mások számára. Tehát nem csak a vér szerinti családdal lehet közösséget megélni, mert lehet, hogy egy ember, aki egyedül él, azért felelős, hogy a hozzá hasonló egyedülállókból teremtsen közösséget, azok számára teremtsen élményszerű alkalmakat. Tehát, hogy kitekinthetünk a vér szerinti családok körén túlra is, és kicsit tehetünk azért, hogy ne legyünk egyedül. Lehet, hogy nem családunk lesz, de nagyon sok barátunk lesz, aki számára én leszek a közösségteremtő, az élményteremtő. Azért ezt is hivatásnak lehet felfogni, nem mindig csak várni, hogy majd valaki odajön hozzám, majd valakitől kapok élményt, majd valaki ad nekem valamit, hogy mi lenne, hogyha úgy gondolkodnánk, hogy lehet, hogy én vagyok az, aki másoknak fog adni valamit.
Van Jelen is tanár úrnak egy nagyon izgalmas értelmezése a kenyérszaporításnak a csodájáról. Ugye 5000 ember leülnek, és a kosárból mindenki vesz kenyeret, és még mindig marad. Szeretjük ezt úgy meseszerűen elképzelni, hogy vesznek, és mindig van a kosárba. Azt írja Jelen is tanár úr, hogy talán itt olyan csoda történt, hogy 5000 önző ember úgy dugdossa a kis napi elemorzsiáját. Mert egész nap ez a Jézus csak mondja, mindig csak egy keveset vesz elő, tudjuk milyen dugiba enni, ettünk mi már mindannyian úgy, hogy ne kelljen adni másnak. Legalább diákként, hogy 5000 ember ilyen volt, és amikor jön egy kisfiú, és azt mondja, hogy nekem van ennyim, és beadja a közösbe, akkor az 5000 ember elkezdi magát elszégyelni, és Krisztus azt mondja, ez elég lesz, és akkor elkezdi mindenki elővenni a kis dugi elemózsiáját, és elkezdik megosztani. És olyan sok lesz, hogy még maradék is. Szóval azt írja a tanár úr, nagyobb csoda 5000 önző embert átváltoztatni, mint 5000 kenyeret hip-hop teremteni. Ez hadd legyen igaz ide, hogy aki magányos, egyedül van, nincs családja, mit tudom én, vagy ha családos is, de legyen az dolga, hogy adni, hogy megnyílni a szegények felé, az egyedül lévők, az özvegyek felé, az elhagyottak felé. Tehát ez a vasárnap, az ünnepnap, ez dolga annak, hogy az ilyeneket meglátogassuk és segítsük. Aztán a vasárnap minek a napja, vagy az ünnepnap minek a napja? Hadd mondjam azt, hogy találkozás a föltámadottal. A vasárnap nem egyszerűen meg a hétvége, nem egyszerűen a pihenés napja. Úgy morgok arra, hogy hétvége a pihenés, és a vasárnap arra való, hogy megpihenjünk, mert a teremtő is megpihent. Hát bocsánat, ez kicsit zsidó. Húsvét óta a vasárnap annak a napja, hogy hajnalba megyünk a sírhoz, és a sír üres, és Krisztus föltámadt. A vasárnap a föltámadottal való találkozás napja. Ne a munkát meg a pihenést tegyük már az első szempontra, hanem találkozni. Ez alól hadd mondjam azt, hogy nincs felmentés vasárnap és egyházi ünnepeken. Hogy valahogy találkozza föltámadottal, az alól nincs, lehet, hogy beosztják az embert orvosként, ápolóként, tűzoltóként, és vasárnap, ünnepnapon dolgoznia kell. Tehát lehet, hogy kell dolgozni, az alól van felmentés. De hogy vasárnap te találkozz a föltámadottal, az alól nincs felmentés. Ezt találja meg mindenki a maga módját, hogy hogyan. Ha teheti liturgiával, ha nem, mert be van osztva, akkor máshogy vagy beteg. De a vasárnap ennek a napja, a föltámadottal való találkozás napja. És aztán utána jön, hogy ehhez az is tartozik, hogy amennyire lehet pihenjünk meg a munkától. Itt a kereszténység nagy Konstantin óta figyel arra, hogy a szolgai munkától pihenjünk meg. Tehát ami pénzkeresetet jelent, hogy még vasárnap is üzletelünk, és hasznunk van. Éppen a Corvinusos kollégákkal beszélgettünk, És mondták azt, hogy ti mennyire máshogy gondolkodtok, hogy ti mindig az értékek, az elvek, ők pedig megszokták ott a haszon. És majd utána ráérünk a humanizmussal foglalkozni, sarkítok, hogy a vasárnap annak a napja, hogy a hasznot tedd már le, és gondolkodjunk az emberben, az emberségben. Tehát meg kell ettől pihenni, ettől a haszonszerzéstől, aztán a hangos munkától, ami másokat zavar, a katekizmus kifejezetten írja, hogy az olyan dologtól, ami megterheli a másikat, és munkára késztetem a másikat, hogy tiszteljük a másikat, hadd pihenjen ő is. Tehát az ilyen munkáktól tartózkodni kell. Mi az, amit lehet? Nyilván kisebb munkákat lehet végezni, nem akarunk ilyen szőrszál hasogató mentalitásba esni, mint Krisztusnak a kortársai, hogy hány lépés szabad tenni, szabad-e itatni, nem szabad. Nem akarunk egy ilyen mentalitásba esni. Nem, azon tessenek inkább többet agyalni, hogy a föltámadottal hogy találkozom. Ott van a hangsúly. Nem ezen a szőrszál hasogató, mit szabad csinálni, mit nem. De azért el kell mondani, hogy vannak kivételek, hogy ne bántsuk egymást, hogy akik szolgálatot teljesítenek, rendőr, orvos, mentő, ők vasárnap is szolgálnak minket. Aztán már a korai időktől aratni szabad volt vasárnap is. Annak az embernek, a földművesnek az egész évi bevétele attól függ, hogy most hétfőn elveri a jégeső, vagy nem. Tehát szabad volt aratni, imádkozni, akkor is kell, az alól nincs felmentés. De szabad volt aratni. Kicsit zárójelben mondom a tanulást. A rendes gyerekeink vasárnap is egész nap tanulnak. Mert rendes, dolgozó. Nem jó. Nem jó. Nagyon, nagyon fáj a szívem, amikor nem liturgiára jön, mert neki most érettségizik, és a pontok neki most ki, meg vizsgai időszak van. Azt kell mondanom, nem jól neveljük a gyereket, ha vasárnap is egész nap tanul. Legyen meg a liturgia, az Istennel való találkozás, legyen meg a családnapja, hát ha délután neki annyira kell tanulni, meg tudom érteni. De hogy egész nap tanulunk, nem jól neveljük úgy a gyereket. Nyilván vizsgai időszak egy kicsit húzósabb, az is aratás valahol, tehát azt meg tudom érteni, de hogy ne legyen Isten tisztelet, és a családommal, a közösséggel ne legyek, tehát nem szabad ilyen barbárnak lenni. Aztán azért is fontos a megpihenés a munkától, mert múltkor mondtuk, hogy nem mindenki dolgozik olyat, ami annyira a szívügye. Ha olyan munkakörön van, vagy beosztásom van, ami ilyen, bocsánat, majdnem cseléd, nem kell az én szakértelmem meg, és az ő munkájuk is lehet üdvösségnek a helye. Onnan is lehet dobbantani és üdvözülni. És vasárnap azért kérjük, hogy tessék tisztességgel felöltözni, eljönni a liturgiára, hogy te nem csak egy cseléd vagy. Tehát magunkat ne tegyük már rabszolgává ilyen-olyan munkahelyeken, és másokat se tegyünk rabszolgává. Ünnepélyesen szépen felöltözni, és én több vagyok, mint az a munka, amit most éppen betöltök, mert most ilyen munkát találtam, vagy ilyen van. És ide tartozik akkor szorosan az is, hogy itt markánsan meg kell védenem a vasárnapi zárvatartást. Még keresztények között is hallok ilyen morgást, hogy vasárnap nincs tej meg kenyér. Hát ne bosszantsatok már. Hát azok az eladók, azok nem tudnak a családjukkal lenni. Meg vasárnap is megyünk, toljuk a kosarat és bevásárolunk. Borzasztó. Hát végre meghoztuk azt a lépést, hogy kíméljük egymást, és én se foglalkozom a napi dolgokkal. Tehát igenis meg kell védenem itt a kormányt, nem napi politizálok, érti mindenki, és nem pártpolitizálok, de egy kormánynak érdeke az, hogy az emberek tiszteljék egymást. Egy kormánynak érdeke az, hogy itt mindenki részmunka, meg rész, hogy valamikor az emberek legyenek egészek, és legyenek együtt a családok. Nagyon sokba kerül, ha csak forintba nézem, a beteg ember, meg a széthullott család. Tehát érdeke egy kormánynak, hogy tiszteljük egymást, és ne terheljük egymást ezzel a vasárnapi vásárlással.
Egyébként nem egy eladótól hallottam, épp a múlt héten is a Hentes, aki beestem péntek este, egy nagyot sóhajtott, és azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy vasárnap nem szabad nyitva tartani, már csak egy napot kell kihúznom. Szóval azért ez tényleg áldásos dolog.
Aztán a szabadidő, a vasárnap, a nyaralás az annak is ideje, hogy az ember egyedül legyen a gondolataival. Kell, akármilyen családosak vagyunk, közösségi emberek vagyunk, együtt nyaralunk, legyen idő arra, hogy elvonuljunk, és hagyjam a feleségem, akárhogy van 5 kisgyerekkel, hagyni elvonulni, hogy az a nagy agy álljon egy kicsit helyre, és ne legyen kiabálós, meg agresszív. Tehát dolgunk az, hogy egyedül legyünk, axiómám az, hogy ki mint gondolkodik, úgy is él. Demmer erről nagyon sokat beszél, hogy kinek milyen a gondolatvilága, olyan lesz az életvezetése. A gondolatvilág és az életvezetés az nem két világ. És ha belül tele vagyok káosszal, pont olyan lesz az életvezetésem is. Tehát vasárnap egy kicsit megfésülöm a gondolataimat, vasárnap, ünnepnap, szabadidőben tervezek, a gondolataim előre szaradnak. Hol járok én most? Egy jó nyaralás, ennek is ideje, hogy melyik élet szakaszomba vagyok most, hol jár a házasságunk, a gyerekeim milyen szakaszban vannak. Hogy az ember úgy megáll és tervez a jövőre, hogy mi vár rám, mi következik ezután. És dolga az az ünnepnek, a szabadidőnek, hogy az ember emlékezzen a múltra. Azokat a megerősítő cölöpöket vegye elő, ami kijelölik, hogy merre van nekem utam, mi az én utam, mi házasságunknak merre van jövője. Így lesz a szerelemépítés. Hogy újra és újra megerősítő, van nekünk jövőnk együtt. És a múlthoz hadd mondjam azt is, hogy a magány annak is az ideje, hogy az ember a sebekkel békét kössön. Mindenki életében vannak beteljesületlenségek, és ha ezeket a sebeket csak hordjuk, és nem békélünk meg vele, hát egyszer sok lesz. Gennyes lesz, vagy robbanni fog. A vasárnap annak is az ideje, hogy elengedek dolgokat. Már ez nem lesz olyan, hogy merek elengedni, és merek a sebekkel, a beteljesületlenségeimmel békét kötni, hogy ne legyenek ezek ilyen pupok a hátamon. És annak is ideje, hogy a vasárnap, az ünnepnap, a nyaralás, az legyen egy kicsit, így mondja egy szerző, a másfajta gondolatoknak az ideje. Egy kicsit álmodozni, egy kicsit kultúrára gondolni. Szóval én is olyan vagyok, meg mindannyian, hogy a napi túlélés, a napi teendők állandóan ide tolulnak. Mit kell még csinálni, kit kell fölhívni, elintézni, befizetni, mindenkiben ez ott pörög állandóan. És mikor vannak ezek a másfajta gondolatok? A kultúra, az álmodozás, a jó értelembe vett álmodozás, a rácsodálkozás. Tehát engedni, hogy legyenek másfajta gondolataink. Nekem olyan álmom az, ha valakinek sok pénze van, szóljon, csináljunk egy olyan rádiót, aminek az lesz a címe, hogy No Money. Egy olyan rádiót, ahol pénzről tilos beszélni. Bármikor bekapcsoljuk a rádiót, ahol van egy kis beszélgetés, mindig előjön a pénz. Mintha mindennek ez lenne az origója, hogy anélkül másról mi nem tudunk gondolkodni, és más szempontok szerint gondolkodni, mindig a pénz. Tehát vegyük már észre, mikor vasárnap is a túlélésen, a megélhetésen, a teendőkön jár az agyunk. Nem ennek az ideje.
Beszéljük meg. A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.
Hírpercek.